sokat ez általában a piaci ár alatt nagyjából 40-60%-os kedvezményt jelent, és hát akkor ez... a mi egyesületünk, tehát mi tudjuk ezeket a lakásokat bérbeadni, szociális ágazatokban dolgozóknak, óvodai, bölcsődei dolgozóknak, illetve szociális elszorultsági alapon.
Na hát ez nyilván olajozza ezt a folyamatot, hogy magától ez nem mindig jön össze, hogy a lakást keresők és a meglévő lakások egymásra találjanak, és hát amit elmondott, abból külön kiemelném, hogy a bizalomnak a megteremtése lehet talán egy ilyen szervezetnek, vagy a bizalomnak a garanciális jelenléte, hogy nem kell annyira a tulajdonosnak izgulnia a lakásáért, hogy kockáztat vele, hiszen egy szervezet a kockázat jelentős részét átvállalja, ha jól mondom.
Igen, abszolút, igen.
Na, végül még azt kérdezem, hogy van-e valami, amire most készülnek, vagy amilyen közvetlen mostanában zajló eseményük, azon kívül, hogy nyilván ünneplik magukat, amit tegyeik is meg, mert az ünnepek nagyon fontosak mindenki számára, de a közösségek számára is. Szóval, hogy mi az, ami most így napi renden van még?
A következő néhány hónapban is nagyon sok izgalom vár ránk. Folyamatosan zajlanak a lakásfelújítások, beköltözések, például néhány nappal ezelőtt is az egyik ügyfelünk most be tudott költözni az új lakásába, aztán most elkezdjük a felújítását egy új lakásnak, reményeink szerint új irodába fogunk költözni hamarosan, illetve ami most minden civil szervezet életében nagyon-nagyon fontos, ez ugye az adó 1% felajánlások időszaka, valamint számtalan futónk részt vesz például a jövő hétvégi Vivid Hiten, illetve májusban most már teljes gőzzel szervezünk egy női napot, ahol a női ügyfeleinket látjuk vendégül, sminkessel, fodrásszal, étellel, itallal, különböző meglepetésekkel várjuk őket.
El tudom képzelni, hogy ezek az ügyfelek gyakran először kerülnek ilyen szolgáltatások közelébe, amiket most felsorolt.
Igen, ez is előfordul persze, és hát nyilván ezeknek az alkalmaknak az a célja, hogy mindenki részesülhessen ebben a luxusban, hogy levágják a haját, kilakozzák a törmét, és hát ez nyilván egy nagyon jó kapcsolódási terep az ügyfeleinknek is egymással, illetve nekünk is az ügyfeleinknek.
És hát nyilván az önbizalom megerősítésében azoknak az embereknek, akik kevés ilyen eseményen találkoznak, ahol az önbizalmukat növelni próbálják. Hát Viki, nem tudok hirtelen más mondani itt a Civil Rádió és kollégáim nevében is, hogy gratulálunk hozzá, sok sikert kívánunk, és hát nem azt mondom, hogy a körmükre nézünk, de hogy rendszeresen fogunk azért visszatérni, és szívesen tájékoztatunk mindenféle eseményükről a továbbiakban is. Gratulálunk még egyszer, az utcáról lakásba egyesület kapta az év fővárosi civil szervezete díját. Rácz Viki volt a vendégünk, köszönjük!
Köszönjük szépen!
klímatörvényt, az élhető jövőért, ezzel a felkiáltással volt egy érdekes esemény március 4-én a múlt héten, elkészült a civil összefogás klímatörvény koncepciója. Ezzel kapcsolatban kérdezem a következő percekben Éger Ákost, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnökét. Jó napot kívánok, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból.
Jó napot kívánok, üdvözlöm, és a hallgatókat is.
Miért volt szükség arra, hogy elkészüljön egy ilyen átfogó koncepció az új klímatörvénnyel kapcsolatban? Valamilyen gond lehetett a régivel?
Igen, és ezt az Alkotmánybíróság mondta ki tavaly nyár elején, amikor alkotmány ellenesnek minősítette a 2020-ban elfogadott klímatörvényt. Egyrészt megsemmisítette a 2030-as kibocsátás csökkentési célt, több okra hivatkozva, de például arra, hogy nem elég ambíciózus, és túl nagy terhet rak 2030 után a jövő generációkra, illetve nem elég átfogó a törvény, és ezért előírta, hogy szülessen egy átfogó, hatékony, az élet minden területére kiterjedő új klímatörvény.
Ez azt jelenti, hogy most jelenleg nincs is szabályozás Magyarországon arra, hogy milyen irányelvek mentén kell környezetbarát módon megvalósítani bármit, szóval nem tudom, hogy mennyire átfogó ez a koncepció, amely most éppen hiányzik.
Nem. A klímatörvénynek ugye csak a 2030-as célját mondta ki, hogy alkotmányellenes az Alkotmánybíróság, illetve amúgy is ez egy viszonylag rövid törvény volt, ami pár célból állt, és a klímával, éghajlatváltozással kapcsolatban számos más stratégia, kormányzati dokumentum áll rendelkezésre, ami alapján, ha valaki szeretne, akkor természetesen tud dolgozni.
Nagyon sok 180 civil és érdekképviseleti szervezet jogalkotási koncepcióval kapcsolatban készítette tehát egy ilyen dokumentumot. Mit tartalmaz ez a koncepció nagy vonalakban, amely több mint 40 szakértő részvételével készült? Ez egy eléggé komoly társadalmi támogatottsággal rendelkező dokumentum így első ránézésre.
Igen, és reméljük, hogy ez még lesz nagyobb is. Tehát amikor az Alkotmánybíróság döntését megtudtuk, akkor arra gondoltunk, hogy civil szervezetek jó lenne, hogyha ezt a folyamatot segítenénk, és először 34 szervezet egy kiáltványt tett közzé szeptemberben, amihez, mint mondta, 180 szervezet csatlakozott azóta, és közösen dolgoztunk egy ilyen klímatörvény koncepción, és az Alkotmánybíróság iránymutatását vettük elsősorban alapul, mely egy nagyon komoly, több mint 70 oldalas háttéranyagra támaszkodik, és az Alkotmánybíróság is nagyon sok civil szervezetet, gazdasági szereplőt, de a Magyar Tudományos Akadémiát vagy Nemzeti Parkokat is megkérdezett, tehát nem csak a kibocsátásokkal foglalkozik, egy kibocsátás csökkentéssel foglalkozik a klímatörvényjavaslatunk, hanem az élet minden területére kiterjedő szabályokat, iránymutatásokat fogalmaz meg, legyen az akár a víz visszatartás, ugye ezekről sokat beszélünk, az erdők, a felszínborítottság, de akár a szemléletformálás, tudatosság, és az, hogy honnan lesz ezekre a területekre például pénz, és a későbbiekben ezeket a törvény által szabályozott területeket hogyan tudják a civil szervezetek vagy a társadalom más szereplői számon kérni a kormányon, és akár még a vállalatokon.
A társadalmiasítási folyamatok vagy részvételi folyamatok mindig fáradtságosak lehetnek és hosszú folyamatok. Önök mégis belevágtak ebbe. Milyen előnyeit látják annak, hogy ilyen sok civil szervezet, érdekképviseleti szervezet vagy szakértő véleményezhette ezt az anyagot vagy tehetett hozzá? És hogy történt ez a folyamat? Mennyire volt nehéz koordinálni ezeket a történéseket?
Igen, amikor elindítottuk ezt a folyamatot, akkor egyrészt azt mondtuk, hogy természetesen a végeredmény az nagyon fontos, tehát ha szeretnénk, hogyha egy jó koncepciót tudnánk letenni az asztalra, szeretnénk, hogyha ebből törvény is szülessen, de legalább ilyen fontos az az út, ahogyan eljutunk ehhez a célhoz, és ugye leszűkítettük a célközönséget, szervezeteket vártunk ebbe a folyamatba, és egyelőre az a visszajelzés, hogy ha bár kimerítő, fárasztó és sok energiát igényel, de megindult egy beszélgetés ezek között a szervezetek és a szakértők között, amit reméljük, hogy nem csak a klímatörvény, hanem más környezetvédelmi és egyéb ügyekben is ezt a párbeszédet fent tudjuk tartani, és tovább tudjuk vinni. De azóta ugye ki is nyitottuk, tehát azért is beszélgetünk most, mert most már nyilvánosan elérheti a koncepciónk, és egy 30 napos társadalmi egyeztetési folyamatban vagyunk, ahol bárki elolvashatja és véleményezheti a koncepciónk.
Hol lehet ezt mindezt megtenni, hol elérhető ez a dokumentum?
Újklimatörvény.hu oldalon elérhető a teljes koncepció, ez egy közel 60 oldalas dokumentum, de elérhető ennek egy 10 oldalas szakmai összefoglalója, illetve egy 3 oldalas rövidebb közérthető összefoglalója is elérhető ezen az oldalon, az újklimatörvény.hu-n. Itt elérhető a véleményezési felület is, sőt a beérkezett véleményeket nyilvánossá is tesszük, tehát mindenki láthatja, hogy eddig milyen vélemények érkeztek be a klímatörvény koncepciónkhoz.
Az ilyen deliberatív folyamatokat nagyon szeretjük itt a civil rádióban, vagy akár egyáltalán a civil szektorban, a társadalmiasításnak ezek fontos elemei, de mindig van egy olyan kérdés, hogy a döntéshozók erre mennyire nyitottak, ebben az esetben mit látnak, hogy alakulhat majd mindennek az esélye?
Ugye egyik fő lépés mérföldkövünk ugye ez a koncepciónak az elkészítése, sőt, ugye ezt a koncepciót most a bájbe érkezett vélemények alapján ugye módosítjuk is, visszajelzünk azoknak, akik véleményt adnak, és visszamutatjuk annak a 180 szervezetnek is, akikkel közösen ezt a koncepciót készítettük, és reméljük, hogy ők is rábólintanak, és készítünk ebből egy normaszöveg javaslatot is, tehát most ez egy szakmai koncepció, és megpróbáljuk jogi formába önteni ezt, amit majd lerakunk április után a döntéshozók asztalára, és azért is kérjük egyrészt, hogy minél többen véleményezzék, hogy így is fel tudjunk mutatni egy társadalmi igényt, illetve továbbra is várjuk csatlakozó szervezeteket, akik most már megismerve a koncepciót is mellé tudnak állni ennek a kezdeményezésnek mellé, illetve mögé, mert ugye koncepció elkészítésben ez egy fontos mérföldkő, a folyamat fontos, de mégis azt szeretnénk, hogy ebből törvény szülessen, és ezt úgy tudjuk megtenni, hogy minél többen beállnak mögé és támogatják.
Az idő egy mindig kardinális kérdés. Mit láttak most reálisnak, hogy mikor lehet ebből új klímatörvény?
Van egy határidőnk. Az Alkotmánybíróság elég szigorú volt. Az országgyűlésnek egy időpontot is meghatározott, 2026. június végét. Jó lenne, hogyha 2026. június végéig lenne egy új klímatörvényünk, de azt gondolom, hogy a gyorsaságon kívül a megfelelő minőség is fontos. Ideális esetben én azt gondolom, hogy 2026 őszén egy elfogadott, jó minőségi, hatékony, előremutató klímatörvény elfogadásának megfelelődni.
Mivel bátorítaná azokat, akik még esetleg soha nem véleményeztek ilyen anyagot, vagy nem üzentek a döntéshozóknak? Látok itt egy ilyen menüpontot, ahol közvetlenül a döntéshozóknak is lehet üzenni. Miért vegyenek részt ebben a széleskörű társadalmi egyeztetésben és véleményezésben? Mi az, ami motiválhatja őket mindenre?
Sokszor halljuk ugye, hogy a éghajlatváltozás, illetve a különböző zöld dolgok az ilyen környezetvédők, civilek, zöldeknek a hóbortja, de azt gondolom, hogy már mindenki azt is látja, hogy ezek a mindennapok valósága lett. Tehát, hogy 10 év múlva kinyitjuk a csapot, és folyik-e belőle víz, vagy egyáltalán az ipari üzemeinknek a mezőgazdaságban lesz-e víz, vagy a hőséggel érintett napokon milyen egészségügyi hatásokkal kell szembenézni a fiatalabbaknak, vagy az idősebbeknek, vagy milyen áron veszünk élelmiszert, ez mind-mind nagyon erősen függ az éghajlatváltozástól, és ezt nem csak megelőzni kell, hanem ehhez alkalmazkodni is kell az elkerülhetetlen változásokhoz, és ez mindenkit érint, és ez a törvény nem csak a megelőzésre koncentrál, hanem az alkalmazkodásra, az elkerülhetetlen alkalmazkodásra is, ami mindenkit érinteni fog már a közeljövőben, vagy akár már érint.
Van esetleg arra valamilyen terv, hogy hogyan dolgozzák fel a véleményeket? Most éppen megnyitottam ezt az Excel táblázatot, ami a beérkező véleményezéseket tartalmazza, és nagyon sok szerencsére már most. Szóval, hogy hogyan fogják ezeket feldolgozni, esetleg beépíteni a készülő koncepcióba kibővítve azt, ami már megvan?
Szerencsére nagyon jó szakértőink vannak, illetve 8 fejezetet tartalmaz a koncepciónk, tehát fejezetenként fogjuk feldolgozni a beérkező javaslatokat, és hát az az ígéret, és nagyon remélem, hogy sikerülni is fog, hogy ezekre a beérkezett véleményekre érdemi választ is fogunk adni. Ugye a társadalmi egyeztetésnek nem az a lényege, hogy minden beérkezett véleményt beépítünk, mert eddig is, illetve utána is jönni fognak egymásnak ellentmondó vélemények. A koncepciót készítő szakmai csapat, ahol nagyon sok területről érkeztek szakértők, fogják majd eldönteni, hogy ezek közül a vélemények közül mit és milyen mélységben tudnak beépíteni. Célunk az, hogy figyelembe véve természetesen az éghajlatváltozás nagyon súlyos és nagyon sürgető voltát, azért egy olyan törvényjavaslatot tegyünk le az asztalra, ami elfogadható is a társadalom széles körében.
Köszönjük szépen, gratulálunk mindenhez, és mindenkit bíztatunk tehát, hogy éljen ezzel a lehetőséggel, és véleményezze az új klímatörvény alapjául szolgáló, reményeink szerint alapjául szolgáló dokumentumot. Új klímatörvényt, az élhető jövőért ezzel a felkiáltással rendeztek sajtóreggelit március 4-én szerdán, ahol bemutatták ezt a bizonyos koncepciót, amiről az előbb beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy itt voltunk a vonalban, Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetségének ügyvezető elnöke. Minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Köszönöm szépen a meghívást. Driving Highway 5, losing track of time, reach my hand.
114, 115, 116.
117 perc.
Az előző beszélgetésünkben egy érdekes globális környezetvédelmi klímaügyben való dologról beszélgetünk, a klímatörvény koncepciójáról. Most egy lokális, egy helyi, a józsefvárosi, szintén a környezethez nagyon erősen kötődő, a környezetvédelemhez, de valójában a várostervezéshez is kötődő témáról, ügyről beszélgetünk. A józsefvárosi utcafásítási programról, ennek a beszélgetésnek a házigazdája, a vendége házigazdája, nem is tudom hirtelen, hogy mondjuk, Varga Cili. Szia, Péter Ferenc vagyok.
Szia!
Azt írjátok, valahol találtam egy érdekes cikket Bányai Gézától, aki egyébként a józsefvárosi újságban van, de a Civil Rádió egyik alapítója volt, ennek is megörültünk, hogy, hogy nincs utca zöld nélkül, volt egy ilyen jelszó, amikor elindult talán 3 éve egy ilyen utcazöldítési program, és nagyon érdekes, hogy évről évre milyen szisztematikusan, tudatosan törekszik arra a város vezetése, illetve nyilvánvalóan a szakintézmény, hogy ezek a területek különböző helyeken a kerületben, de hogy zöld fákat kapjanak, és hát valamilyen módon a lakosság bevonása is zajlik. Mondanál erről pár szót?
Igen, a józsefváros utcafásítási programjának jelenleg a 3. ütemét éljük. Az előző ütemben 145 fát telepített az önkormányzat, az első ütemben pedig most nem tudom fejből megmondani hányat, de akkor is jó sokat. Ez a 3. ütem, ez 8 utcát érint, a Vas utcát, a Stáli utcát, a Palota negyedben van ez a kettő, a Víg utcát, a Bérkocsis utcát, az Aurora utcát, a Szigetvári utcát, illetve a Lósi Imre utca, Lippa utca kereszteződését, meg a Visi Imre utcát. És itt összesen közel 100 fát szeretnénk telepíteni, és most fut egy kérdőíves véleményezési folyamat, ahol a józsefvárosiak elmondhatják a tervekkel kapcsolatos véleményüket egészen vasárnapig, úgyhogy mindenkit, akit érint.
Március ízusáig lehet szavazni.
Azt arra húzítom, hogy ossza meg a véleményét velünk. Ez a józsefváros.hu/go/utcafásítás linken érhető.
Tapasztaltatok-e valamit azokon a helyeken, ahol ez már ilyen lakossági, hasonló módon lakossági bevonással történt? Ugye így történt korábban is, vagy ez talán az első, hogy beleszólnak közvetlenül az ott érintettek?
Az előző ütemeknél is volt, azt hiszem, lakossági fórum. Uh-huh. De ezeknek a menedzselését nem a Rév 8 végezte, úgyhogy ebben annyira nem vagyok képben, ezt a 3. ütemet.
Mégis arról nyilván benyomásotok van, hogy van-e valami reflexió már, szóval, hogy az embereknek tetszik-e ez a dolog, szívesen teszik-e, várható-e, hogy esetleg másfajta felelősség viszony alakul ki a környezet, és leginkább itt most az egyes fák és az ottani lakosság között. Szóval van-e ezzel kapcsolatosan valami benyomásotok már?
Alapvetően mindenki üdvözli ezeket a kezdeményezéseket. Nyilván a legnagyobb konfliktus a parkolás kontra fák témakörben van. Sajnos ugye egy sűrűn beépített városrészről beszélünk, ahol igazából zöld felületek létrehozása csak úgy lehetséges, hogyha meglévő aszfaltot törjük fel, és ez általában a parkolóhelyek felszámolásával jár, úgyhogy ebből szokott általában konfliktus lenni.
Erre készültök valahogy? Tehát valahogy ez kezelhető?
Hát a józsefvárosi önkormányzat ugye már több negyedben, több utcában bevezette a kizárólagos lakossági parkolást, úgyhogy ez azt jelenti, hogy a helyi lakók használhatják az utcaszakaszok egy részét parkolásra az esti órákban, illetve nyilván a parkolási rendelet is sokat változtatott a helyzeten, sokkal kevesebb parkolási engedélyt adott ki az önkormányzat, azt hiszem már 2023-ban, így a parkolási nyomás csökkent a kerületben. de nyilván nem tudunk mindenki számára parkolóhelyet biztosítani, és ugyanakkor meg az is egy fontos szempont, hogy sok mindenkinek viszont nincs autója, és ezek pedig közterületek, és a közterület mindenki, és nekünk és az önkormányzatnak azoknak az érdekeit is figyelembe kell, hogy vegye, akiknek nincsen autójuk.
Van,
és hát ők vannak többségben egyébként.
Van akár valamilyen komment területen, vagy találkozókon ezzel kapcsolatosan replika, vagy hozzászólás, vagy megerősítés. Szóval mennyire érzitek most, hogy a határidő közeleg, de mégis már az emberek azért csak foglalkoztak ezzel a dologgal, hogy ez a lakosság ezzel szimpatizál, vagy averziói vannak?
Szerintem a 8 utca többségében ezt üdvözlik, ezeket a fásítási terveket, de még pontosat nem tudok mondani, mert vasárnapig tart a kitöltés, biztos, hogy előfordul majd olyan is, aki nem támogatja, az a kérdés, hogy mik lesznek az arányok.
Van arra valami tervetek, vagy esély, hogy az elültetett fákkal kapcsolatosan valami felelősséget vállalhassanak? Vannak, ahol egy-egy családról, vagy valakiről elnevezik az egyes fákat, de egyáltalán számítanak gyakran a közösség részvételére a locsolásban. Nem tudom, ezek közül valami fölmerült-e a ti esetetekben?
Hát a Józsefvárosi Önkormányzatnak van egy olyan programja, hogy fogadj örökbe egy zöld felületet, és akkor lehet pályázni ennek van egy keretösszege, és akkor az önkormányzat támogatja azokat a közösségeket, vagy akár magánembereket, akik egy-egy ilyen közterületet örökbe fogadnak, és vállalják azt, hogy ők gondozzák, locsolják. Ezeket ez különösen most ebben az aszályos időszakban egyre fontosabb, mert sajnos nagyon, nagyon nehéz egy fát életben tartani ilyen körülmények között, különösen egy fiatal fát, az nagyon sok gondozást igényel, úgyhogy abszolút örülünk minden ilyen kezdeményezésnek és minden lelkes lakónak, aki részt vállal ebből az üzemeltetési feladatból.
Hát köszönjük szépen, Józsefvárosi utcafásítási program lesz, véleményezni lehet e hétvégéig, tehát március 15-ig. Valószínű utána is valami közösségi beszámolás lesz erről, akár a helyi labban, akár más nyilvános fórumokon, és hát ha valamilyen módon valami elindul ebből, tehát akár a lakók, amiről itt a legutóbbi percekben beszélgettünk, aktivitást, felelősséget, valamilyen közreműködést is vállalnak, ezekről is szívesen tudósítanánk. Varga Cili volt a vendégünk. Köszönjük, szia!
Sziasztok!